Kedves testvérek, Isten szent igéjét Mózes első könyvének a 27. részéből olvassuk. Mózes első könyve 27. részéből az első verstől olvassuk Isten szent igéjét. Történt, hogy amikor megvénült Izsák, és szemei annyira meghomályosodtak, hogy nem látott, szólította a nagyobbik fiát, Ézsaut, és mondta neki, fiam, és ez mondta neki, imhol vagyok, és mondta, íme megvénültem, nem tudom halálom napját, most tehát vedd fel kérlek a te fegyvereidet, te gezedet és kézívedet, és menj ki a mezőre, és vadász én nekem vadat. És csinálj nékem kedvem szerint való ételt, és hozd el nékem, hogy egyem, hogy megáldjon téged az én lelkem, minek előtte meghalok. Rebeka pedig meghallotta, amit Izsák az ő fiának, Ézsaunak mondott, és amint elment Ézsau a mezőre, hogy vadat vadásszon és hozzon, szólt Rebeka Jákobnak, az ő fiának mondván, imé hallottam, hogy atyád szólt bátyádnak, Ézsaunak mondván, hozd nékem vadat, és csinálj nékem kedvem szerint való ételt, hogy egyem, és megáldjalak téged az Úr előtt, minek előtte meghalok. Most azért, fiam, hallgass az én szavamra, amit én parancsolok néked. Menj el, kérlek, a nyájhoz, és hozd nékem onnan két kecskegödőjét a javából, hogy csináljak azokból a te atyádnak kedve szerint való ételt, amint ő szereti. Te pedig beviszed atyádnak, hogy egyen, azért, hogy téged áldjon meg, minek előtte meghal. Jákob pedig mondta Rebekának, az ő anyjának, íme az én bátyám Ézsau szőrös ember, én pedig sima vagyok. Ne talán megtapogat engem az én atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló, és akkor átkott, és nem áldást hozok magamra. És mondta néki az ő anyja, reám szálljon a te átkott fiam, csak hallgass az én szavamra, és menj, és hozd el nékem. Az elmúlt egyházi esztendőben, a tavalyi advent óta haladva a mostani advent felé, a János evangélium a 6. részének 45. versét választottuk, mottóul mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, tanulni szerettünk volna eleinktől is, ezért hitvallásunk 21. cikkeihez érkeztünk most, ahogy hétről hétre más és más témával foglalkoztunk a hitvallás alapján. Ez a cikkeje családról szól, és ezen a héten elsősorban a családi konfliktusokról esik szó, vannak ilyenek, és ezért is választottuk ezt az igét, amelyben minden szereplő rosszul áll a maga helyén. Isten igéje nem feltétlenül azt írja le, hogy kell mindenképpen cselekednünk, hogy kellett volna, hanem bemutatja úgy a maguk főreségében a dolgokat, ahogy azok megtörténtek, és megengedi nekünk, hogy a mások tévedéseink, botlásaink megpróbáljuk elemezni a magunk helyzetét, és megpróbáljuk megtalálni, ha lehet, valamilyen fajta kiutat. Mi is történt itt? Az imádság előtti szakaszban olvastuk fel azt a szép lírai történetet, amit szívesen választanak esküvői textus gyanánt kollégák, én is prédikáltam már róla. Ábrahám a halálra is készülve kicsit, bár még 15 évig élt ezután, mindahogy Izsák is mindig halni készült, állítólag a férfiaknak ez hamarabb eszükbe jut, és mindig az asszonyok szokták kihúzni őket ebből a kátyúból. De hát szegény Ábrahámot nem volt, aki kihúzza, mert Sára ekkor már nem élt. Minden esetre jó előre gondolkodott arról, hogy mi is legyen, ha ő nem lesz, hiszen ő volt a család fő addig, és jól tartotta magát. Izsáknak ideje felnőtté lenni, és ez azt jelenti, hogy asszony kell hozni a házba. De nem szerette volna Ábrahám, ha a környező népek leányai közül vesz magának feleséget Izsák. Nem volt jó véleménnyel a környékbeli lányok erkölcseiről, és azt gondolta, hogy még mindig jobb, ha az ő távoli rokonaihoz, Mezopotámiában, mai Irak területére megy vissza Eliézer, a szolgája, és onnan hoz feleséget az ő nagy rokonságából Izsák számára. Nem adott más utasítást Eliézernek, csak azt, hogy onnan az övéi közül hozzon feleséget, ha sikerül, ha nem, akkor feloldja ezt az utasítást, megesketi nagyon ünnepélyesen a szolgáját Eliézert, hogy ezt véghez viszi. Nagy dologról van szó, mint ahogy nagy ügy, valóban nagy ügy, hogy kivel köti össze az életét valaki, és szülőként is fontos számunkra, minden szülő számára, hogy mi is lesz a folytatásban. És Ábrahám, a hívő Ábrahám kereste Isten akaratát, Isten útját, és azt szerette volna, hogyha a fiát is ilyen környezetben, ilyen befolyás alatt tudhatja, és ezért gondolta, hogy oda küldi szolgáját feleségért a távoli Mezopotámiába. Nagyon szép a történet folytatásában az, hogy ez a munkatárs, aki nem annyira szolga a szónak ebben a durva értelmében, még azt is megkockáztathatjuk, hogy hajdan Ábrahám abban gondolkodott, hogy az örököse Eliézer lesz, tehát is erre egy megjegyzést korábban, mert nem nagyon sikerült, hogy gyermekük legyen Sárával, Sára meddő volt sokáig, aztán később megszületett ugye Izsák. Eliézer nem egyszerűen szolga volt, hanem családtag, hívő családtag, követte azt az utat, amit Ábrahám járt, és szép a folytatásban, hogy valamit hozzátesz a küldetéséhez, konkretizálja azt a kérést és utasítást, amit Ábrahámtól kap, és ezzel egy kicsit meg is nehezíti a saját dolgát. Elintézhetné úgy is, hogy bemegyek, érdeklődöm, hogy kik a rokonok, körülnézek, kiválasztok egy szemrevaló lányt, elhozom, aztán, hát mivel nem nagy választási lehetősége van Izsáknak, biztos meg fog elégedni ezzel is, aztán menjünk haza. Nem? Ő imádkozni kezd. Mindig nagy hiba, hogyha a kezdetnél, és aztán később is, amikor már konfliktusok vannak, mert mindjárt majd rátérünk a történetnek arra a részére, kimarad az imádság idő megtakarítás céljából, mert azt gondoljuk, hogy az megfelelő alkalmakra való, vasárnap, vagy szombaton, vagy életünk válságos pillanataiban, majd mondunk egy imát, de boldog az, aki ezt teszi nap mint nap, aki számára ez az élet fontos része. Szoktam mondani, most Magdi néni itt van, és hallja, de háta mögött szoktam mondani, hogy minden unokáját, mind az 50-valahány unokáját név szerint ismeri, és azt is tudja, hogy mikor van a születésnapjuk, most is ott van nála egy kis zacskó, mert innen Isten tiszteletről majd valamelyik unokájának a születésnapjára megy, és azért tudja mindenki nevét, születésnapját, és azt, hogy mi történik vele, mert minden nap névsorolvasást tart az Úr előtt az ő szeretteivel kapcsolatban, és az ő tágabb családjával kapcsolatban is. Szóval imádkozott ez az ember, mielőtt belefogott a feladat, hozzáfogott a feladat végrehajtásához, és egy kihívás volt ez az ima. Megnehezítette saját dolgát. És Isten szereti az ilyen konkrét imákat. Nem az olyan konkrét imákat, amikor azt mondjuk meg az Úrnak, hogy nekünk milyen konkrét, igényes tárgyakat vagy dolgokat adjon meg. Ebben az imában én nem hiszek. De ez az ima más, nem magának kért előnyöket ez az ember, és nem úgy általában előnyöket az ő gazdájának. Nem azt mondta el, amit a házasság hirdetésekbe bele szoktak írni, magas, jóképű, igényes, csinosnak mondott, gazdag, lehetőleg, sőt, hogy is szokták mondani, hogy nem jut eszembe, látható, hogy nem nagyon olvasgatok ilyen rovatokat, de hát azt tudom, hogy beleírnak mindent, aztán valami hát, ha előjön belőle a tréfákban, ezért szokott mindig megjelenni a homlok egyenest más típusú ember, mert szeretünk magunkról jókat mondani annak érdekében, hogy aztán a dolog bejöjjön. Nem. Eliézer azt mondja az Úrnak, hogy szeretném azt a lányt hazavinni, aki egy szomjas vándort megitat, nem csak készségesen vizet húz neki, hanem azt fogja mondani majd nekem, hogy nem csak téged itatlak meg, hanem a tevéidet is megitatom. Na most legalább két teve volt Eliézerrel, de azt gondolom, hogy minimum három. Ugye az egyik, amin ő utazott, másik, amit a kísérete használt, ha még egy kísérője volt biztos, a harmadik a málhát cipelte, tehát legalább három teve volt a közlekedési eszköz, és egy teve, ha úgy jót kortyint, az legalább 70 liter állítólag, amennyire én olvasmányaimból tudom. Tehát a tevéidet megitatni, hát az olyan 2 hektoliter víz, ha mindegyik tevének adott. Van-e ilyen ember egyáltalán? Milyen nehéz kérés ez? Nem azt kéri, hogy Uram, gyorsan súgd meg, valahogy érezzem meg misztikus úton, hogy ki az, aki majd hűséges lesz, körülcsicsergi az én kis gazdámat, és elűzi, letörli a homlokáról a gondok felhőit, hanem legyen egy bátor, talpra esett, erős, nagyszívű ember, aki többet ad, mint amit tőle várnak, és ezt önként teszi, nem azért, mert ez a kötelessége. És hát így megszólít egy lányt, akit nem látott soha, és a kis próbamondókáját mondja, szomjas fáradt vándor vagyok, nem adnál-e vizet, ugye forrásból meríteni, az nem egyszerűen a, nem zavar minket, ha nem kapja be a gyertyát, de akkor is neki lesz nehézsége, hagyja nyugodtan őt, ha sétálgasson. Tehát megszólítja ezt a lányt, aki megitatja őt és a tevéit a kútból fölhúzni kézi erővel a vizet, nem egyszerűen megmeríteni a vödröt, mert nem nagyon voltak ilyen források, hát az bizony nagyon komoly fizikai munka volt, és nagyon komoly szívélyesség és erő kellett ahhoz, hogy mindezt megtegye. Igen, ő volt Rebeka. Ő volt az, akit boldogan vitt haza Izsákhoz, akit ott szeretettel fogadtak, akiben Izsák azonnal beleszeretett, nem bánta meg ezt a dolgot. Az a probléma volt, hogy ebben a családban nem csak Sára kínlódott, küzdött ezzel a problémával, hanem, mint kiderül, Rebeka is nagyon nehezen lett terhes, nagyon nehezen várták a gyerekeket, de amikor ez végre bekövetkezett, akkor kiderült, hogy ikreket vár, és az is kiderült, hogy ezek az ikrek már a szíve alatt elkezdtek egymással küzdeni, birkózni, verekedni. Nem tudom, hogy van-e ilyen, biztos, hát elég nehéz dolog volt ez, és az ő anyai szíve már most elkezdett félni. Ez a talpra esett erős nő most megértette, hogy egy olyan feladat előtt áll, amit nehezen fog tudni kezelni. Hogy megitatni 3-4-5 tevét, az nem olyan nagy teher, mint két egymással versengő testvért megtartani békességben, igazságot tenni köztük, kezelni ezt a problémát. És megkereste az Urat. Az Isten emberén keresztül, nem mondja meg ott a Biblia, de egészen biztosan Ábrahám volt, aki élt, még ha a számokat összeadjuk, hiszen 15 évesek voltak a fiúk, aztán Jákob és Ézsau, amikor Ábrahám meghalt. Tehát Ábrahám még természetesen ott volt a családban, és megkapja a választ Rebeka, hogy két nemzedék, két nemzetség, két nép harcol egymással, ott kétféle szemlélet, és aki jog szerint az idősebb lenne, az fog alul maradni ebben a küzdelemben, és szolgálni fog a fiatalabbnak, és már ez a versengés, ez a kivagyiság, ez ki az úr a háznál kérdés, itt elkezdődött az anyaméhben. És folytatódott aztán. Két nagyon különböző természetű ember született. Az egyik vad, fékezhetetlen, szőrmók volt, vörös, rángoló, vörös hajú, vad férfi, vadászó, vérbengázoló ember, igazi macsó, szoknyabolond, ha ezt a kifejezést használhatjuk, mert állandóan voltak nőügyei, amikről kiderül Rebeka szavaiból később, hogy ez megkeserítette Izsák és Rebeka életét is. És a másik pedig egy szerint szemlélődő arcszőrzettel kevésbé megáldott lányos külsejű fiú volt. Őt kedvelte jobban a mama, másikat kedvelte jobban a papa, mert Izsák inkább ehhez a nagyon erős férfias jegyeket viselő fiához vonzódott. Izsák haspók volt, ha használhatjuk ezt a kifejezést, és Ézsau értett ahhoz, hogy hogy kell a gyomrán keresztül Izsákot kézben tartani, nem mintha Rebeka konyhája ne lett volna jó, hiszen el tudta készíteni úgy az ételt, ahogy azt Izsák szerette. Valószínű Ézsau a mamájától tanulta a főzésnek a tudományát. Ha annyira jól esett a kecske, amit Rebeka elkészített, akkor arra gondolhatunk, hogy nem tudta megkülönböztetni, hogy ez most Ézsau pecsenyéje, vagy a felesége pecsenyéje, mind a kettő nagyon finom volt. Jákob más tanult az édesanyjától. Jákob a hívő édesanyjától az Isten ígéreteinek a komolyan vételét, azt a jövőt, amit nem tudjuk Izsák mennyire tartott fontosnak, de talán egy kicsit ingatag volt ebben. Izsák is és Rebeka is tudták, hogy mi volt Istennek a születendő gyermekekkel kapcsolatban az üzenete. És Izsák, ha lelki szempontokat kereste volna, akkor nyilvánvaló előtte, hogy nem Ézsau az, aki majd tovább viszi a család szent hagyományait, történeteit, az áldást, de fiús apa volt, és elsőszülöttén rajongva csüngött, talán így mondhatjuk ezt, ma és mégis úgy döntött, annak ellenére, hogy tudta, mi az Úr üzenete, hogy Ézsaut erősíti meg az első szülöttségben. Azt is tudjuk, hogy ez hát nagyon formális. Szokták mondani, hogy a célfotó döntött abban, hogy ki legyen az első szülött, mert gyakorlatilag egyszerre születtek meg a gyerekek, Jákob kapaszkodott Ézsau sarkába. De hát tény, ami tény, előbb jelent meg másodpercekkel Ézsau, és ezt nagyon fontosnak tartotta, mert ettől függött a gazdagsága is. Az örökség, ez foglalkoztatta őt, és ezen sírt később, amikor Jákob csellel elvette tőle az első szülöttségi jogot. Emlékszünk a történetre, az is egy korábbi dolog, amikor éhesen jön haza Ézsau, és éppen az öccse lencsét főz, főzés az különös szerepet játszik ebben az egész történetben, az evés, és megint csak azt mondhatjuk, ha nem is ezt tanulta meg Rebekától Jákob, de ő is megtanult főzni, mert neki meg a lencséje volt egészen vadítóan finom, és annyira kellemes volt már az illata is, hogy Ézsau kész volt feláldozni érte az első szülöttségi jogát. Egy legyintéssel intézte el a dolgot, adj azonnal ennem, mert belehalok az éhségbe, mondta ő. És a ravasz Jákob, amikor azt mondta, igen, jó, rendben van, de add előbb ide az első szülöttségi jogodat, azt mondta, hogy itt van, vigyed, minek nekem az, úgyis halni járok, ma holnap meghalok. Általában azok szoktak ezzel dobálózni, akik nagyon szeretnek élni, és eszük ágában sincs, hogy meg fognak halni. De vigyed, úgyis meghalok holnap, csak ide azt a lencsét. Így vetette meg az első szülöttségi jogát, mondja az ige Ézsau. És itt van egy furcsa helyzet. Noha Izsák tudja, hogy mi az Úr akarata, Rebeka is tudja, és most már azt is tudja, hogy Izsák nem az Úr akaratát akarja véghez vinni, és miből is tudja ezt? Nem az Úr angyalai súgták meg neki, hanem ő hallgatózott. Hallottam, mondja ő, persze, hogy hallotta, a füle ott volt, nem a kulcsjukon, mert ez sátorban történt, de nem volt olyan, amit ne kísért volna figyelemmel ez a nagyszerű izig-vérig asszony. Tudta, hogy kézben kell tartani az ügyet, ezek a férfiak mindent el fognak rontani különben, és mikor meghallotta, hogy miről beszél Izsák Ézsauval, az ő nagyobbik fiával, rögtön cselekedni kezdett. Semmi imádság. Uram, hát hová lesznek a te ígéreteid? Te azt mondtad, hogy a kisebbiknek szolgál majd a nagyobbik. Akkor mi lesz most? Ismerjük ezt a helyzetet, amikor úgy tűnik, hogy elviszi Isten a dolgokat egy olyan pontig, ahol már nem tudunk hatni a dolgokra, és látszólag minden emberi módon elromlik, rettenetesen szoktunk aggódni, amikor nekünk nem kedves emberi kezekbe kerülnek az ügyek, és úgy érezzük, hogy vége a világnak. Hát most Isten is zavarban van, hogy mit csináljon, ezt nem lehet megoldani máshogy. Hát jöjjön az emberi csalás, jöjjön a megtévesztés, a félrevezetés. Nem tudunk alternatívát, nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha. Nem is szabad ezen gondolkozni. Így történt, hogy lehetett volna-e másképp. Mert ilyenkor szokott a másik dolog jönni, hogy felmentjük az ilyen megoldásokat azzal, hogy de hát muszáj volt csalni, mert ha nem csalunk, akkor még kicsúszik a dolog Isten kezéből is. Aki egyszer megígérte, hogy így lesz, de most hát ez a csökönyös Izsák megy a maga útján, keresztül húzza Istennek a számításait. Jön mentő angyalként, Rebeka. Jövünk mentő angyalként, csalással, furfanggal. Nem tudjuk, hogy hogyan oldotta volna meg Isten, ha megérkezik időben, mégis Ézsau a lelőtt zergével, vagy valami más finom pecsenyének való vadászati trófeával, így történt. Így történt, hogy Rebeka, talpra esett Rebeka megoldotta ezt a problémát. Hallgass, fiam, a te anyád szavára, mondja a bölcsesség irodalom is. Nagyon fontos volt a régi zsidó családokban is, de ezek el nem illanó, el nem vesző törvények. Hallgass anyádra, milyen jó volt Mózesnek is, a kis Mózesnek hallgatni az ő anyjára, az anyja nevelhette fel. Milyen fontos volt Mózes életében az, amit hűséges hívő édesanyjától tanult, és milyen jó volt Jézusnak is Mária anyai szeretete, gondoskodása. Nem voltak ezek az anyák tökéletesek, egyik sem. Voltak vitáik a fiaiknak velük, nyilván, de Isten akaratát közvetítették mégis. A szülő iránti tisztelet döntően fontos, nem csak Isten népe történetében, örök és mindenkire vonatkozó parancs ez. Milyen jó, ha még megvannak a szülők, és elmondhatják a véleményüket. Nem jó, ha ők döntenek gyermekeik helyett, bár az egy másik világ volt még, és ebben a történetben sem olyan nagyon jó, hogy Jákob is kiveszi a maga részét nem csak a korábbi csalásával, hanem azzal, hogy most is részt vesz ebben az izgalmas játékban, bár végig reszket, végig fél a leleplezéstől, és majdnem meg is buknak ebben a történetben. De Rebeka mindenre elszánt, az átkot, amit esetleg kaphatnak, ha kiderül a csalás, azt is, a te átkod rám szálljon, fiam. Nem tudják, hogy itt nem sokára elveszítik egymást, és soha többé nem találkoznak, mert Jákobnak menekülnie kell. Így történt. Nem azt mondja a Biblia, hogy így kell történnie a dolognak, hanem így történt. Emberek, elemezzétek, családok, elemezzétek, és okuljatok belőle. Lehetett volna szebben és jobban, bizonyára lehetett volna, de így történt. Ne ismételjétek meg azokat a hibákat, amelyeket a nagyok, a szentek előttetek elkövettek. Hallgass a te anyád szavára, húzzuk alá mi is az igéből, aztán megfordulhat a történet, ha már Mária és Jézus kapcsolatát idéztük fel, emlékezzünk a kánai menyegzőről szóló történetben. Mária mondja az embereknek, hogy amit mond nektek, azt megtegyétek. Döntő és fontos szavak ezek, amikor Mária azt látja, hogy a fiának a döntései, a szavai a fontosabbak. Isten segítsen meg bennünket szülőként és gyerekként egyaránt, hogy keressük az ő akaratát, legnehezebb pillanatokban is. Higgyük el, hogy a próba nem arra való, hogy abban elbukjunk, és hogy rossz emberi megoldásokat hozzunk. És ezt az sem menti, hogy később Isten maga is ezt a kialakult helyzetet kész elfogadni, és megerősíteni Jákobot elsőszülöttségében, az ő életének nagyon nehéz pillanataiban kell majd visszaemlékeznie, tusakodva erre a rossz döntésre, és lesz nagyon nehéz pontja a története az ő életének, az Ézsauval való kibékülés is. Adjon az Úr békességet családjainkban. Tanuljunk meg imádkozni, tanuljunk meg egymásra figyelni, nem hallgatózva. Talán tehette volna Rebeka, hogy hosszasabban megvitatja ezt a férjével. Nem tudjuk miért érezte úgy, hogy erre nincs esélye. Miért volt köztük olyan feszült a légkör, hogy békésen egymás iránti tisztelettel, elfogadással nem tudtak volna egy ilyen fontos dolgot megbeszélni. Isten, segítsen meg bennünket, hogy legyen békesség a mi családunkban, és isteni módon jussanak megoldásra a fontos és nehéz kérdések is. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük a családot, amit te szereztél, te akartad, hogy családban éljenek teremtményeid az emberek. Köszönjük ezt a nagy áldást, ami ugyanakkor nagy kihívás, sok próbatétel van benne, hiszen emberek vagyunk valamennyien, mindenkinek megvan a maga útja, a saját érdeke. Segíts bennünket szülőként, hogy ne a saját utunkat akarjuk meghosszabbítani gyermekeink életében. Segíts nekünk gyermekként, hogy tudjunk figyelni az előttünk járó bölcs tanácsaira. Hadd jussunk békességre, hogy a te elgondolásod a családról győzelemre jusson ebben a világban is, amiben oly gyengék ezek a szálak, oly törékenyek az emberi kapcsolatok. A te hitvalló gyermekeid, hadd tegyenek bizonyságot a világ előtt, hogy minden nehézség és harc ellenére lehetséges hívő családban élni. Köszönjük neked, hogy a mi Urunk Jézus számára is olyan fontos volt a család, a családi kapcsolatok, és az ígéretet is, hogy az atyai ház asztalánál mindannyian együtt lehetünk, Isten nagy családjában. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy elfogadod a tékozló fiakat is. Szeretnék tőled tanulni ebben is. És ahhoz is kérünk segítséget, hogy az első szülöttség joga ne formalitás, ne anyagi előny legyen, hanem nagyobb felelősség. Az első szülöttek seregéhez tartozni, hadd legyen az a te ígéreteid, üzeneteid, igéd hordozásának a felelőssége is. Hallgass meg mindezekben, Urunk. Amen.